Utolsó előadás következne. Őri Áron, a Károli Gáspár Református Egyetem PhD hallgatója fog előadást tartani, és ennek az előadásnak a középpontjában Drozdi Győző áll. Tehát itt megint csak egy nem élvonalbeli politikus vagy közéleti szereplő példáján keresztül tudunk a hagyatékok témaköréről hallani. Meg kell, hogy tartsam az előadást.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bemutatkozásról annyit mondanék, hogy a politológia világából érkezem a történettudományba, és a főkutatási területem a két világháború közti magyar politikai gondolkodás történet, és ezen belül egy egykorú személy életrajza most már lassan lezárandó doktori témám. És hát ezt a biografikus célt törekednék én itt a következőkben téma hirdetésünk szempontjából kifaggatni vagy jellemezni, és majd pedig a kutatásokból leszűrhető egynémely tanulság mentén, hogy egy egynémely tanulság hatáját igyekezném kicsit kinyitni és szélesebben is megvonni. Most hát nem minden elfogultság nélkül mondva, de azért abban a szerencsés helyzetben érzem magam, hogy a kutatott személy érdekessége, noha nem volt élvonalbeli, ez kétségtelen, és a forrás körülmények kedvező volt, az egy elég kivételes egybeesést mutat Drozdi Győzőnél. Először tehát az életmű parametrikus jellemzőire térnék ki. Ezzel is némi kép, majd látni fogjuk, hogy talán az életrajzírás mennyiségű szemléleti iskolájának tudok majd kedvezni, vagy talán ők majd elégedetten csetinthetnek, majd lesznek kvázi kliometrikus adatsorok, amikben a Drozdi élet regisztrálható. A Drozdi Győző gyors elsorolással tanítónak és költőnek is indult, tanító mozgalmat is vitt és megjárt, újságíró is volt, vállalkozó is volt, és utoljára, de nem utolsó sorban is legtartósabban politikus lett. Ő tehát a kiválasztottam, és először talán egy bő évtizedes időszaka jellemzendő, aztán a világháború közepéig tartó időszak. Ez az, amikor külön, ugye itt a Zimmeli kategória szerint más társadalmi szerepet is vállalt, mindaztán később a politikait, és ezek is jelentékenyek voltak, és egyébként önálló rész praxisokká is szövődtek nála. És ugyan voltak időbeli átfedések, azért lehet mondani, hogy tehát korszakolható is ez a bő évtized egy ilyen egymásra következésével ezzel ennek a három szerepnek. Most itt ennek a termései különösképp kisebb-nagyobb verses kötetekben legalább 8 tanítói vagy tanügyi lap hasábjain való publikációkban és egy sok száz cikkben manifesztálódtak. És aztán kicsivel később sok kortársához hasonlóan a világháború élménye és inspirációja az, ami nyomán, ahogy Drozdi magáról is mondta, tartósan politikai lovakra nyergelt át. És hát Isten igazából a közéleti aktivitása 18-tól talán 47-ig bezárólan aránylag töretlenül egy nagyon izgalmas és mozgalmas pályát jelentett. Itt az itt olvasható és látható nyilván számszerűsített élettények mellett monumentális politikatudományi művet is, 4 kötetes szónoki segédkönyvet, különféle politikai pamfleteket, egy utopisztikus regényt, illetve kisebb színműveket is letett az asztalra. Na most, hát ezen elég gazdag szellemi termékkör, a gerincét mindenképpen a politikusi, parlamenti képviselői hozzászólások, interjúk, beszédek, és másfelől pedig az újságcikkek adták. Különösen az újságcikkek összehalászása bizonyult és bizonyul igen fáradtságos munkának, hiszen az eddigi kutatások szerint mindösszesen az egész életre vetítve azért 50-nél több lapban jelentő meg, emigráns lapokban is egyébként, 5 évet az Egyesült Államokban élt, és előtte-utána is komoly vonzalmat tanúsított az amerikai magyarság is egyáltalán az Egyesült Államok berendezkedése iránt. és hát közel 1500-as tétel, ami itt a cikkek, vagy tehát különféle közlemények száma eddig már feltérképezett. Nyilván ehhez bibliográfia is készül a kutatás folyamán. Na most, ami az életmű strukturális jegyeit illeti, itt ehhez majd mutatnék is illusztrációképp egy személyi névsort. Itt még ez őról a politikusnak mondjuk fontosabb arcai. Tehát itt egy heterogén, sok esetben irányváltásos, paradoxonokkal is terhelt, kanyargós életút volt az övé, akármilyen szemszögből nézzük. És hogyha itt megnézzük csak azt, hogy kik voltak azok a jeles közéleti személyiségek, akiket ő gondolkodás vagy politikai praxis miatt egyébként időrendben magához közelállónak érzett, akkor azért szintén látszik, hogy igen, elegyes társaság világnézetileg is. Tehát az ő pályája mindenképpen egy tartósan, magasra nemívelő életfutás, és ahogy itt már volt is róla szó, lényegében a politikai osztály másod, harmadvonalbeli figurájának számított, azzal együtt, hogy azért mondjuk botrányhősi babérjai idején azért a címoldalakon is epizód szerepet tudott vállalni. Most ugye elkötelezett kutatók esetén, és azt hiszem, hogy itt a meghívás tényéből fakadóan és hivatalból is mindannyiunkra igaz ez, ugye érthető és elvárható az a saját érdekkövetelésünk, hogy a kutatás az minél inkább diverzifikálni tudja a forrás típusait, ugye amire majd a kutatási eredményekből leszűrt következtetéseket, hát le tudja horgonyozni, ki tudja cövekenni, meg tudja alapozni magát velük. Na most, hát ezen felelős igényességünknek nyilván ma már igen hathatós mankói tudnak lenni a szoftveresen igen jól kereshető intézményi repozitóriumok, és hát a digitális robbanás óta a nagy digitális adatbázisok, nyilván szabad vagy előfizetéses hozzáféréssel, de lehet mondani, hogy ha a kutatott személy megüt egy minimális közismertségi fokot, akkor azért az eseménytörténeti hátterének egy igen jó, vagy igen biztos, szinte aranyfedezete lehet az ezen adatbázisokból előkereshető jó néhány adat, és valamelyes le is rövidítheti a kutatásokat. Ezzel együtt persze ugye egy további külön minőség a forrástípusokon belül, narratív, emlékezeti és más szubjektív forrásokon belül, ugye az adott életműveknek, és ugye ekköré szerződik az egész konferencia, adott esetben kiadatlanul, tehát asztalfiókban, vagy gyűjteményi őrzésben, vagy más rejtek helyeken megmaradó részei, darabjai. És ugye itt egy minősített, kitüntetett személyekre vonatkozó esetét, azt ugye a levéltári törvény is megformulázza. És egyébként nem csak egy pszichobiográfiai, hanem egy eszmetörténeti intellektuális életrajz sem hagy semmit az út szélén szívesen, az élet apró mozsáiból, ugye hát különösen is nagy alkotó, tehát alkotó nagyságoknál lehet mondani, hogy a legkisebb életre, minden legkisebb életrezdülésre is kíváncsi próbál lenni a kutató. És hát a magánirat hagyatékokon belül, és ugye vannak főbb dokumentumcsoportok, nyilván Drozdinál is főleg családi őrzésben maradtak fenn néhány kisebb színű kéziratok, de ami a legfigyelemre méltóbb hagyatékelem, azok az emlékiratai. Ezeket 2007-ben egész pontosan az 55%-ukat már kiadták. Ezek igazán figyelemre méltóak. Itt a elektronikus formára hozás után látszik a hozzávetőleges, vagy hát egész pontos terjedelem. Ezen kívül az az érdekességük, itt, ami még látszik, és csak röviden kommentálnám, volt egy információ történeti forrás szerkezeti vizsgálatuk, amelyben azt próbáltam feltárni, hogy mint történeti forrás, milyen történeti forrásokra támaszkodott a szerzőjük, tehát az anyag az hol és mekkora mértékben árulja el magáról, hogy valamilyen kutatásra épül. És hát ez egy ilyen 25,5%-os aránynak adódott. Egyébként itt részleteztem is annak idején, hogy ezek milyen típusú források voltak, persze nem mind egyikre hagyatkozott, vagy hivatkozta is a szerző, valamikkel vitatkozott, de minden esetre ezek jöttek elő. Itt ugye gépelt kéziratos példányokról van szó, és hát egy filológiai érdekességük, hogy két nagy példánycsoport áll rendelkezésre. Az egyik az MTA-BTK Történettudományi Intézet irattárában volt deponálva, tehát most ez éppen áthelyezés, vagy a másút máshova sőt azt hiszem talán, hogy a Nemzeti Levéltár valamelyik egységében átcsoportosítás alatt áll. A másik pedig a család birtokában lévő példányváltozat. És ami érdekes ezeknél, hogy ezek mindösszesen két nagy kötetből és mindösszesen 70 fejezetből állnak. Ha a fejezetek szerint vizsgáljuk, akkor a 70 fejezet mintegy 4/5 az egymástól különböző felüljavítottságú példányokat mutat. Tehát toljavítások vannak benne, részben autográf, részben másolt toljavítások, de ezek, tehát inkább úgy mondanám, hogy külön életet élnek, és kevésbé, hogy egyetlen szintézisbe lennének összefésülhetők, hogy különböző alkalommal és különböző tartalommal megejtett kiigazítások, korrekciók, és itt egyébként az ökölszabály, az időbelileg utolsónak minősülő az érvényes, ez itt problematikusan alkalmazható, itt más szempontok is közrejátszottak. Ez a kis összevető ábra itt elég hosszasan azt próbálja a két nagy fejezet, vagy két nagy fejezet tömbön belül részletezni, hogy milyen kapcsolatban áll a két fő példánycsoport egyes-egyes fejezete egymással. Bocsánat, két kötet tömb, azt akartam. Itt, ami röviden, hogy mi áll ezek mögött, tehát részint a gépírói szorgalom az olykor kétszer is leírt egy fejezetet, két külön írásképpel, és ezek mind átmentek az akkor már igencsak korosodó szerzőnek a javítótollán, és sokszor a stiliszta kéz, mert nem más típusú módosítást kell érteni, máshol, máshogy, vagy ugyanott, de máshogy módosított ezeken a szövegeken. A másik módosulás fajta, az szintén jól ismert lehet az irodalmároknak, ezt egy aféle öncenzúrának vagy delfinizálásnak mondanám, tehát itt tudható és ki is mutatható, hogy Drozdi egyes szöveghelyeken hát engedni próbált, tekintettel próbált lenni a korszak érzékeny kontrollstruktúráira, történelmi ideológiai tabuira. Ez a 60-as évek a megírás időszaka, ez egy megrendelt kézirat, többszörösen történet tudósaink által lektorált, a szerző az kötötte az ebet a karóhoz, hogy ezt ki akarná adatni, és hát ehhez úgy érezte néhány példányban, hogy változtatásokra lehet szükség. Itt néhány példa erre, itt a lestemplizett szavak, azok, amik utóbb, tehát később, vagy utólag kihúzásra kerültek, itt azért érdemes ízlelgetni, hogy milyen finom kontextus változások történnek a mondatokban, úgyhogy azok a szavak eltűnnek. Na most emellett a papíralapú hagyaték egy másodlagos, vagy mondjam, vígaszágas dokumentum típusai között jönnek szóba más egyéb típusú, sokszor egyedi dokumentumfajták, amiknek hát főleg a társadalomtörténészek szoktak igazán örvendeni. Az együtt, hogy ezt hozzáteltem, hogy feltehetőleg például egy Altax Geschichtének az irodalomtörténet, ez nagyon sok jó példát mutathatott, mint előfutár, ha úgy tetszik. És hát mindjárt adok is itt majd egy felsorolást, hogy miket őrzött meg és miket gyűjtött össze Drozdi. Azzal együtt itt megegyezhető, hogy ezeknek a döntő többsége be is épült a memoárokba, tehát itt egy komoly kutató folyamatot folytatott le a megírás idején, és ezek ténylegesen, hát vagy megemlítve, vagy reflektálatlanul, de az emlékezés, illetve a történetmondásnak szolgáltak jól láthatóan lépőköveiként. Most ugye az életrajzi kutatásokban és itt Drozdinál is egy teljesebb kép felé tartva igyekeztem kifürkészni a Drozdit jó eséllyel, vagy csak érintőlegesen említő párhuzamos személyi hagyatékokat is. És hát bizony csupa olyan releváns anyag került a kezembe, illetve a látótérbe, olykor egyébként a legvadabb véletlenek segítségével, és jóvoltából, amelyek hát a legkülönfélebb kutatóintézeti archívumokban, különgyűjteményekben voltak elérhetők, vagy ugye éppen magánfeleknél. Csak egy nagyon rövid felsorolás, a nagyon triviális lelőhelyek után, hogy még hol mindenhol jött elő releváns anyag. És hát itt bizony ugye a magánlevéltárak is képbe kerültek, és emellett, amiről részben már itt hallottunk is korábban, hogy adott esetben egy személyi hagyatékot az adott intézményen belül is, ugye úgy hallottuk, hogy műfaji csoportosításban is elkülönítenek, de ugye az is előfordul, hogy ez az élettotalitás, ami át lesz adva, persze a hagyaték az csak egy maradék, de szóval a hagyaték együttes sen keresztül az utókornak, az ezt feldolgozó szakemberek hát különböző szakosított intézményekbe osztják szét a gyűjtőkörtől függően, és itt ugye már egy némileg már csorbul egyrészt az integritásra, másrészt a biztos visszakereshetőség. Tehát, hogy legyen egy rendszer, ami látja ezeket a hagyatékelemeket, bár az ellenpéldát is hallottuk a Petőfi Irodalmi Múzeumnál. És hát ugye ki tudja azért, hogy egyáltalán mennyi személyi hagyaték hever, hát nem is szétszórva, de magánszemélyeknél. És ha úgy veszük, akkor ez kalódásnak is felfogható tapasztalat szerint, hiszen amikor ilyen felderíthetetlen rejtek utakon, vagy eldugottan léteznek ezek a hagyatékok, mivel hogy nem férni hozzájuk, vagy nem is tudni a létezésükről, ez komoly hátrány, olyan, mint hogyha nem is lennének. Pedig, ugye azért a 20. századi közszereplők hagyatékai, azok ha mások nem is, de mind kortörténeti, fontos, releváns kortörténeti dokumentumok. És itt most én a továbbiakból, részben egyébként egyfajta jogcím igazolásként is abból indulok ki, hogy az ilyen jellegű hagyatéktípusú kulturális örökség információs vagyona az, és akkor itt Rémiák csatlakozva Tamási Miklóshoz is, valamilyen feloszthatatlan közjavak körébe kell, hogy tartozzon. Tehát nyilván az volna az ideális, hogyha ezeknek lehetőleg minél kiterjedtebb hozzáférése lenne, hát akár a civilekig lemenőleg, de majd itt azért fenntartásokat kell megfogalmazni. Nyilván ezeknek a bejáratott és rendeltetésszerű elérése az a gyakorlatban persze lekorlátozódik a történeti kutatók aktív és agilis körére, érthető okokból, de egyúttal ez nekem apropót ad arra, hogy sűrűgyet, hogy mint ezen elérési lehetőségek demokratikus ellenőrzésének jogát, lehetőségét gyakorló kutatók, ugye szintén kutatói szakma művelői, akiknél ez a jog, ha van ilyen, akkor koncentrálódik, de legalább az észrevételezés, a visszajelzés joga, akkor tőlünk indulhasson ki bármiféle reformjavaslat is. És majd én valami effélére vállalkozván, itt a folytatást felvezető mottót a Szabó Lőrinc gyorsírásos hagyatékából választottam, amelynek tehát itt ez a költő saját sztenogramjából megfejtett szövege. És még egy rövid rávezetés, hogy ugye főleg a hagyatékoknál, ha azokat olyan igazi szellemi kulturális közjavaknak tekintjük, akkor ezekkel kapcsolatban abból érdemes itt is csak kiindulni, hogy nyilván azért akarhatja egy egészséges közszellem, vagy egy népakarat, ha ilyet felidézhetünk, az államra bízni, mint hogy hát nem látná szívesen, ugye, hogyha ezek kisajátíthatók volnának, ugye akkor csökken a hozzáférési lehetőség, és ezért sok esetben fontos is lehet fellépni például a piacosításuk, vagy a privatizációjuk ellen. Akkor is persze, hogyha mindezeket illúzió volna a nép, vagy a társadalom autentikus tulajdonának tekinteni, hiszen a gyakorlatban, hogy ugye egy régi jól ismert élcet parafrazáljak, ugye ezek olyan nyalánkságok, vagy olyan a szellemi kaviár körébe tartozó csemegék, amelyeket ugye a társadalom bejáratott módon a történész szakma képviselőjén keresztül fogyaszt, tehát ők, akik közvetlenül kóstolhatják ezeket, és aztán majd a értő és mondjuk tudományosan megbízható értelmezési keretekben tálalják a nagy közönség felé. Ettől még, és ez a veszőparipám, szellemi kulturális javaknak nem kéne, hogy oszthatók, lefeloszthatók legyenek, ez nem kéne, hogy amortizálhatók legyenek. Nyilván a jól működő ellenpéldákat például a digitális másolatok műfajában láthatjuk, amikor bármennyiszer lehet ezeket tanulmányozni, nem csak az eredeti dokumentum őrzőhelyén, hanem a rendszeren belül másutt is, és ezek nem fognak elfogyni, nem fognak tönkre menni ettől a tanulmányozástól. Hát egy kis jó indulattal még talán a mikrofilmek is jó példák lehetnek. Na most, tehát az volna egy felvetés, hogy a közérdekű életműveknél, hogyha egy ilyet tudunk definiálni, akkor minimalizálandó volna egyrészt a kizárólagos tulajdonlás, és másrészt, ami első hallásra talán nem triviális, a kollegiális kapcsolatrendszereknek való kiszolgáltatottság is, amely persze egyrészt egy egyéni kutatói érdem is, tehát dicséretes, másrészt azt azért érezzük, hogy főleg földrajzi okokból természetszerűleg ez tehát objektív versenyhátrányt okozhat kutatók és kutatók között, a főváros, mint vízfej, stb. Ezt nem is kell folytatni. Tehát feltétlenül üdvös volna, hogy ezen szellemi javak minél egyenlőbb esélyekkel állhassanak a kutató kedvű közönség rendelkezésére, vagy hogyha egy kicsit hazabeszélünk, akkor természetesen az egész populáción belül, hát inkább a történész-levéltáros szakembergárda rendelkezésére. És hát ebből levezetve volna az a gyakorlati indítványom, hogy egyébként itt-ott már jelentkezni látszó gyakorlat és adatbázis építés az lehetőleg erősítessék meg, legyen összefogva, legyen kiszámíthatóbbá téve, és a szóba jöhető partnerintézetek, társ intézmények legtöbbére kiterjedően, tehát nem csak közgyűjtemények, magángyűjteményekre kiterjedően is, egy egyesített hagyatéki regiszter, kataszter jöjjön létre, vagy legalábbis ilyen felé mozduljon el erőteljesebben a működés. Itt ugye a megvalósításban az egyik szál az az, hogy ugye a hivatalosan is valamely állami gyűjteménnyel kapcsolatba kerül egy személyi hagyaték, akkor innentől kezdve kéne tudni már szisztematikusan felvinni ennek az alapvető legalábbis metaadatait a rendszerbe. Nyilván lehetőleg valamilyen egységesített protokollt alkalmazna. Tehát itt akár csak, hogyha felkínálásig is eljut egy magánszemély, és itt ugye a Fekete István gyerekeinél erről volt szó, akkor azért már a hagyaték létezésének a ténye az megjelenhetne a rendszerben, és hát sokszor az ilyen puszta tény az ügydöntő kérdés lehet kutatóknál. A másik szál, és szerintem itt is szóba jönnek a fekete gyerekek, hogy a magánőrzési, magánhagyatékok őrzési helyére, elérési útjára feltételei vonatkozóan is valamilyen információk becsatornázhatók legyenek a rendszerbe. Hát jó lenne, hogyha itt is valami űrlapszerű, részletes, összefoglaló leírással, de ha azzal nem is, ugye magánfelekről lévén szó, akár csak kisebb, tehát valami kis prózában, saját szavaikkal, ha összefoglalják, hogy miből is áll a hagyaték. És azt remélném, hogy ilyenre talán a hagyatékot eladni akaró, vagy tehát abból valahogy pénzhez jutni akaró örökösök is megnyerhetők lennének. Mégpedig azért gondolom ezt, hiszen ez egy ingyen reklám lenne nekik is. Ugye így azért jóval könnyebben tudhatnának náluk kiukadni, vagy kikötni, hát ha nem is vevő jelöltek, de kutatók. És aztán előállhatnak azokkal a kikötésekkel, amikről itt szó volt. Nem tudom, hagyatékhasználati díjat kérnének, vagy más agyrémmel, de legalább létrejöhetne tehát tudhatnának egymásról a ferek. És még egy dolog, hogy talán szerintem a nepperek oldala is bevonható lehetne, tehát itt is volt erről már szó, hogy ugye a magángyűjtőhálózatok ügynökei, üzérei, régiségkereskedők kezén, sokszor ideig, óráig, de megfordulnak igen értékes hagyatékelemek, és egyébként az ő hirdetményeikben egészen igényes úgymond regesztákat, vagy kivonatokat közölnek ezekről. És hát szerintem sokunknak fájna a foga aukciókon futó dedikált első kiadásokra, vagy ugye névbeírásos, személyes, rájegyzéses kiadványokra, itt ugye Márainál szóba került, hogy exlibrises kötetekre. Nyilván számunkra főleg tanulmányozási célból, ami nagyon sokaknál előjött, kapcsolati hálók, ismeretségi baráti kör, mentális térképek felrajzolása érdekében. Holnap lesz is, ha jól tudom, a Radnóti dedikációkra kitérő előadás, lehet, hogy szól is majd erről. És közben az inspirációmhoz megtalált legfőbb előfutári megerősítést idézném itt. 99-es Szabédi napok Kolozsvárot, és itt lényegében elhangoznak ezek a gondolatok, meg töredékesen valószínűleg azóta is. Itt én főleg Lakner Lajoshoz köthető indítványt idézném, ugye ő mindmáig a Déri Múzeum igazgatóságában van, és hát azt kell mondjuk, hogy gyakorlati jeligénk az az apró hirdetések is reklámok szlogenjeivel. Egyfelől lehetne az, hogy a legkisebb is számít, és itt szerencsésen hallottam arról, hogy mindenki számít, senki se felesleges, tehát itt hogy a futottak még hagyatékok is fontosak, hogy apró tények tisztelete, stb. A másik pedig ugye, hogy minden megoldás érdekel, tehát leginkább valamilyen, ami minimum követelmény, az valami információ megosztó rendszerfelület lehetne. És hát persze nyilván itt a minimális áttöréshez azért valami szervezett Web2-es gerilla kampány, vagy vírusmarketing volna indítandó, hát főleg a magánfeleket becserkészni. De ezzel együtt persze akármilyen sikeres kampány is folyna, azért ilyen ismeretlen helyeken téli álmot alvó hagyatékok ezután is fognak maradni, amelyeknek egyébként releváns, komoly, érdemi, történeti forrásértéke van. De azért nagy előrehaladást lehetne elérni, és ezt szeretném aláhúzni, például a kutatók értesültségi véletleneknek való kiszolgáltatottsága terén, és esetlegességeknek való kiszolgáltatottsága terén. Ez valamennyire talán visszaszorítható lehetne. Ugye saját példáim, egy fiatal kutató felbukkant a Drozdi családnál, hogy ismerik-e egy zalai kistelepülés volt káplányának a magánfeljegyzéseit magánhagyatékból. Hát ugye onnan a bánatból ismerték volna, de ugye nagyszerű ráakadás, csodálatos találat. Még egy szülőfalu emlékrendezvényén lépett hozzám az ottani egyházkerület ből egy lelki atya, ott így hívták, és húzott elő egy valamilyen esperességi mellék archívumból egy papi hagyatékot, ami szintén releváns volt. Ugye ezek nagyszerű, váratlanul ölbehulló találatok, hogy az volna jó, hogyha jó esetben ezekre vonatkozó adatokkal is lehetne gazdálkodni, és hát önerőből is ezekre rá lehetne akadni, nem csak ilyen esetlegességgel. És hát azt nyomatékosítanám itt még, hogy ugye ma már nem valamilyen politikailag motivált elvesztegetéstől vagy lefoglalástól kell félteni, reméljük, a hagyatékokat, hanem pusztán attól, hogy egy információs verembe, egy információs alkóvba szorulnak bele, és ragadnak bele. Persze hozzátehető, hogy a napvilágra hozó kinyomtatás sem mindig garancia, ugye, hogyha gondolunk analógiaként a különféle fast shriftek és egyéb exkluzív évkönyvek világára, ott akkor akár saját közleményeink is végleg el lehetnek temetve, nagyon nehéz ezekre rábukkanni, és itt egyébként szoktak szerepelni forrás közlések is. Nyilván még itt próbáltam átgondolni további előfeltételeket, ellenérvekre adható válaszokat, de ez már nem fog beférni, tehát ceterum censeo az lehetne, hogy egy országos hagyatékrendszerért kiálltok, és hát várnám a párhuzamos indokolásokat, ellenvéleményeket, különvéleményeket. És köszönöm szépen a figyelmet, és főleg itt a végéhez közeledő türelmet. Köszönöm.
Szépen köszönjük ezt az előadást, és hát kérem itt a kutatóknak az új nemzedéke, dörömbölnek az ajtónkon, úgyhogy a szakmák megszólítattak, nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni, Gyuri.
Bocsánat, még nincsen sok hangom. Azért szeretnék eloszlatni egy tévhitet, nem tudom, tehát a magániratok. A tulajdonosok odaadják be, hova akarják, meg is semmisíthetik őket. Igazából a közintézményeknek kevés a lehetőség arra, hogy ezeket az iratokat megmentsék. Tehát nem tudom, tehát egy kicsit itt megváltolva éreztem magunkat, és ezt azért szeretném visszautasítani, mert szerintem minden közintézmény saját maga lehetőségeink belül mindent megtesz azért, hogy ezeket az iratokat megmentse. Személy szerint én is, a Nóra is, mindenki, aki itt van a teremben. Másrészt nagyon jó lenne valóban, amit a fiatalember felsorol, de hát a alapfeladatainkat sem tudjuk ellátni, tehát a kultúrára fordítható összeg egyre csökken, a közintézmények egyre kevesebb létszámmal dolgoznak, és hát meg kell győzni a politikusokat, hogy ilyen feladatok adjanak pénzt, mert nincs. Tehát jelen pillanatban erre szerintem semmelyik közintézmény nem képes erre a felvázolt tervezetre, de a civil szférának a dolga szerintem az, hogy ezeket a döntéshozókhoz ezeket a kérdéseket eljuttassa, és kikényszerítse, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Én úgy érzem, hogy a közintézmények eljutottak a képesség és lehetőségeik határára. Ennyit szerettem volna.
Köszönjük szépen. Én ki szeretne még hozzászólni. Kérdést feltenni.
Magánalapítvány, magániratokat őrzője nevében, vagy hogy mondjam, a saját nevemben szólok az előző felvetésre. Én is úgy gondolom, és ez járt bennem, hogy ami magán természetű irat, az magánirat, egy civil, egy polgári társadalomban az államnak ahhoz az égvilágon semmi köze. A normális társadalomban ezeknek az őrzői pontosan tudják, hogy milyen értéket őriznek, és lehetőségük is van valamilyen mértékben elismertetni ennek az őrzésnek és feldolgozásnak a közhasznosságát. Pillanatnyilag Magyarországon úgy alakulnak a dolgok, az alapítványi törvény is úgy változott, és a közhasznosságról szóló szabályozás, hogy ez ellehetetlenült. De ez nem jelenti azt, hogy a civilek lent vannak, és az állam meg fönt. Tehát azért az alapvető értékeket lássuk. Egy normális polgári társadalomban a magántulajdon szentsége és egyáltalán az megkérdőjelezhetetlen. És minthogy egész pontosan tudjuk, hogy a közgyűjteményekben a pénztelenség miatt, meg egy csomó minden más miatt nagyon sokszor sajnos ennyire áldatlan állapotok között őrzik, vagy éppen nem őrzik ezeket a hagyatékokat, vagy nem csak hagyatékokat, hanem a közkincseit. Ezért én óvnék attól, hogy mi most azt fogalmazzuk meg, hogy egyetlen üdvös hely a közintézmény. És ez azért teszem, mert tudom, hogy a holnapi előadásomban pontosan azt fogom mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha a közintézmények lennének az otthonai ezeknek a gyűjteményeknek és a hagyatékoknak. De egy konkrét példát szeretnék mondani, és ez nem irathagyaték, hanem egyszerűen műtár. És jó néhány évvel ezelőtt volt a mi alapítónk, ahol annak idején a Kisszeli Múzeum néhány képet vásárolt, nem olyan nagyon drágán. Egy akkori igazgatónő többször kiállította, vitte különböző helyekre, aztán teltek, múltak az évek, és a műcsarnok szeretett volna külföldön, természetesen Bukarestben rendezni egy kiállítást, és innen ebből a fővárosi gyűjteményből is szerettek volna válogatni. A művész elment a bukaresti kiállítás kurátorával, és olyan körülmények között találta a képeit a pincében, oly mértékben felháborodott, hogy amikor Bukarestből a kiállításról visszahozta, és a műcsarnokban ott tárolták a képeket, majd ez a fővárosi intézmény elfelejtett értük jönni, akkor hazavitte. Egyetlen munkáról megjegyezte, hogy ez olyan való, az összes többit pedig tökéletesen, tudatosan elajándékozta, és eladta. Nem sok munkáról van szó, és nem olyan nagy értékről. Nem követett el bele, mert ez a gyűjtemény mind a mai napig, illetve jó néhány év után, 15 év után keresi ezeket a képeket, vagy találja meg, megint csak a segítségünkkel. Szóval nem minden közgyűjtemény jó gazdája ezeknek a értékeknek, és egy jó egyensúlyban, ahol elég erős a civil társadalom, a civil szerveződések, és egyáltalán, ahol megbecsülik a családi hagyatékokat, és a családoknál tartják őket, és van lehetőségük. Ott van olyan játéktér alakul ki, ami sokkal egészségesebb, mint hogyha ez egy egyirányú utca lenne, és mindig minden körülről kellene szabályozni, és nem tudom én, és irányítani. Ugye az iratoknál nem volt ilyen olyan típusú állami védettség, hogy azért pénzt adtak volna, műtárgyaknál volt, de ez a rendszer nagyon régen megszűnt, tehát az államnak egy ilyen típusú, hogy mondjam, óvó, védő és anyagi szerepvállalással is együttjáró szerepe nagyon-nagyon régen nincs. Az országon belül próbálja a műtárgyakat, meg ezeket a védett tárgyakat tartani, az sem egészen úgy vagy olyan következetesen talán, mint hogy kellene. De hát úgy gondolom, hogy ami itt van Magyarországon, és civil szervezetek a magántulajdonban, és nem ne adj Isten, hanem igen, adj Isten, kereskedelmi forgalomban is, az megjelenik, és hogyha annak a szabadsága biztosított, akkor az is transzparens irány, és a dolgok ilyen módon kutathatóvá. Tudom, hogy bizonyos szempontból ez idealizmus, mert tényleg nagyon sok spekuláció, nagyon sok, hát nem visszaélés, de lehetetlen helyzet adódik. Sok családi és egyéb dolog, szerencsére vonat. Nem kell erről beszélni. Tényleg nagyon nehézek ezekkel, de fölülről valamit ilyen államilag szabályozni, Isten ments. Tehát sokkal nagyobb, én szerintem sokkal nagyobb bajok származnának belőle, mint még ebből a többé-kevésbé szabályozatlan, és valamennyire szabad helyzet.
Köszönjük a hozzászólást, Haraszti Viktor.
Haraszti Viktor, főváros előtt, nem akarok szerintem, mert csak azért itt a levéltárakról beszélünk, mert múzeumokról sem akarok, de a levéltárakban általában az átvett iratanyagok megőrzése biztos. Tehát nagyon rossz feltételek között is, dolgoznak levéltárak, de azért én kevésbé arról tudok, hogy ott elpusztultak volna iratanyagok azért, mert nem megfelelő. Viszont például tudok példát mondani, hogy a Kisgazda örökség levéltár alapítványon, be elvittek az országos levéltár iratanyagot, és erre olyan szinten van, hogy nem is tudjuk, hogy ez a levéltár milyen módon működik, holott alapítvány levéltárként működik. Tehát én azt gondolom, hogy a kollégának ezt a felvetését persze nyilván vitát válthat ki, de alapvetően egyfajta szabályozás az nem árt egy olyan területen, és azért a levéltárakból bekerülő iratanyagok megőrzése aztán már biztosított lesz. Vagy a közgyűjteményekben, én nem akarok más középnevéről beszélni, de mondjuk múzeumi példát említett, de a levéltárakban azért olyan példa nem igen fordult, hogy valaki bejött, és akkor megnézte, hogy úristen, milyen helyzetben van, és elviszi. Sőt, hát ahogy a kollégám 10 évvel intézik itt a dolgokat, és én is látom, hogy milyen módon veszük át a magániratokat, hát borzadály körülmények között, tehát sittes zsákba is vettünk már, amivel sittel együtt váltik az iratanyagot, tehát azt nem hiszem, hogy ott nagyon megőrződött volna. Hát azt gondolom, hogy ennek ez egy nagyon jó tendencia, hogyha közgyűjteményekbe kerülnek ezek. Én örülök az alapítványi irat megőrzéseknek, csak ugye mennyi ideig biztosított egy alapítvány működése. Míg azért egy közintézményé azért általánosságban biztosított. Jó, hogyha a feltételeket az állambácsi nem olyan lőkezűen biztosítja, vannak a alapítványok, ahol lőkezűbbek a feltételek, de lehet, hogy egyszer ott a források mondjuk elapadnak, itt meg azért annyi forrás mindig lesz, hogy valahogy megőrizzük az iratanyagot. Tehát azért én azt gondolom, hogy bátran biztatok arra, hogy a magániratokat levéltárba adják az iratátadók, és szeretném, hogy minél többen lennek ilyenek. Nagy kár, hogy ehhez ugye pontosan forrás kell, mert nagyon kevesen adják ingyen a magánirataikat át, hanem ugye pont azért, mert piaci értéke lett ezeknek különböző helyeken, ezért inkább hát forrásért, azaz pénz ehennébe szeretnék átadni. Jó, nem szeretném tovább feltartani, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én nem levéltáros vagyok, én irodalomtörténész vagyok, és hogyha jól értelmeztem Áronnak a szavait, nem a dokumentumoknak az elhelyezéséről beszélt, hanem egy olyan információs strádának a megalkotásáról, ami az információt osztja meg mindenkivel, illetve az arra érdemesekkel. Én a Radnóti dedikációk gyűjtése során elég sokat találkoztam azzal, hogy magánhagyatékokat kell felkutatni, és hogy az információ, hogy hol van az a hagyaték, illetve a hagyaték lelőhelyének az eltitkolása mekkora információs erőt. Konkrét példákat tudnék mondani arra, amikor magánhagyatékokról tud valaki, kérdezem tőle, hogy figyelj, már nem tudod, hogy ennek meg ennek hol van a hagyatéka? Tudom, de nem mondom meg. Tehát, hogy ilyen példák is vannak, és vannak nagyon segítőkészek. Tehát, hogyha létrejön, jönne egy ilyen webkettes akár, ahová bedobálja az ember azt, hogy ennek az írónak itt van a hagyatéka, tudtátok? Igen, tudtuk, nem tudtuk, köszönjük szépen az információt. Akár a legkisebb szerzők esetében is egy olyan, tehát pont a kapcsolatháló és a minden mindennel összefüggelve miatt történészek, levéltárosok, mindenki tudná ezt használni szerintem úgy, hogy valós dokumentum mozgással nem jár. Csak az információ mozog. Köszönöm szépen.
Igen. Három. Hallgatjuk akkor.
Megszólítottság. Tehát itt a Tamás. Üdvözlöm. Tamás itt azt hiszem helyettem sok mindent tisztázott a talán kicsit túlságosan is körülírt indítványom félreérthető oldalainak az elosztatása érdekében. Én azt szeretném hinni, hogy talán alaptalanok ezek a itt elhangzó ellenmondások, és akik úgy érezték, hogy találva vannak a gondolataimmal. Egyfelől, tehát valóban a és itt elhangzott ez a kulcsszó, lehet, hogy nekem is ezt kellett volna hajtogassam, hogy a transzparencia jegyében az információs felület, amit én itt reklámozni akartam mindenképpen, hogy ami ugye megspórolhatná az egyenként kilincseléseket, és úgy vagyunk szolgáltatva némileg a saját Nexus rendszerünknek is. A másik dolog, talán ez is félreérthető volt, de akkor itt tisztáznám, hogy arra semmiképp nem gondoltam, hogy egyrészt a társadalomban, meg háztartásokban lapangó formában meglevő dokumentumokat erőnek erejével ki kéne szivattyúzni, magániratok ilyen módon veszélyeztetve lennének. Nyilván itt, ahol megvan egy alap hajlandóság átadása, csak különféle feltételeket kötnek ki. Tehát ahol ez a potenciális szabadulhatnék, megvan egyébként egy háztartásban, akár egy költözéskor könnyen terhessé válni tudó irathagyatéktól, ott akkor ennek minél kevesebb akadálya legyen. Ehhez akár magángyűjtemény, akár közgyűjtemény, tehát mindkettőnek az értékeit és hát maradjanak a helyükön, éljenek együtt, remélhetőleg ilyen típusú együttműködési, illetve információ megosztó rendszerekbe is bekapcsolódva, és nekem rossz szavam nem akart lenni momentán egyikükkel szemben sem. Nyilván nem is tudnék általánosítani, itt abszolút eseti és egyedi példák vannak. Úgyhogy köszönöm, azt hiszem csak.
Köszönjük szépen. Nem tudom, van-e még kérdés, hozzászólás?
Nagyon röviden mondom, hogy ugye az információt, úgy ismertük a mondást, hogy a tudás hatalom, de ezt lefordíthatjuk nyugodtan úgy, hogy az információ hatalom, sajnos egyébként. És hozzáteszem, hogy amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban jöttek régebben hozzánk, hogy mondjuk meg, hogy melyik hagyaték hol van, és nem tudtuk, akkor a szerzői jogvédő hivataltól kellett elkérni pénzért ezt az adatot. A Petőfi Irodalmi Múzeum egyébként mindenkinek meg szokta mondani, hogy akiről tud, tehát akinek a hagyatékáról tud, mindig meg szokta mondani kollegalitásból, kutatótámogatásból és önmaguk kutatása miatt is, hogy melyik hagyaték hol található és hol van, mennyire van szétszórva az országban vagy a határon kívül, ha tudja. De ezt nem mindig tudjuk, és azt tudom, hogy most nem tudom, hogy jelen pillanatban így van-e még, de 10 évvel ezelőtt még ezért fizetnie kellett a szerző jogvédő hivatalnak annak, aki meg szerette volna tudni. Lehet, hogy most is, csak mi már olyan sokat tudunk, hogy ilyen alig fordul elő. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Nagy Szabolcs kollégánk!
Számtalan ilyen, hogy valamikor még meghalt 30-40 évvel ezelőtt az özvegy
Köszönjük, igen. Hát úgy látom, hogy ez az előadás és ez a téma nagyon felélénkítette a közönséget.
Amit szeretnék mondani, hogy mint említettem, holnap én is oda szeretnék kiukadni, de hogy a megnyugtató megoldás, a közgyűjteményekbe való kerülés, az oda való áramlás kell könnyűvé tenni, ahhoz a közgyűjtemények hitelességét, stb. Erősíteni. És egyáltalán ezt a bizalmi viszont, például, hogy érdeklődés. Tehát egy nagyon tényleg összetett dolog, hogy belemenni. A levéltári anyagokról valóban világos, hogy ez más, és egyáltalán az anyag, és ez egyértelmű, és nagyon sok tét, és nagyon sokféle olyan dokumentumról van, ami nem biztos, hogy a levéltárás helyen van, a levéltárás között, sőt, ez a digitális anyagok nem biztos, hogy ideális körülmények között. És ha megkérdezem, hogy Magyarországon föld alatt, földszint alatt nincs ugye már egyetlen egy levéltári raktár és folcső, ugye? Tehát ez már nincs Magyarországon. Akkor nem hiszem, hogy azt tudják válaszolni, hogy van, hogy nincs olyan levéltári anyag, ami történetesen vagy levéltári történetesen áttérbe vagy olyan patakmeder épült és készült, ahol probléma, mintha lenne, hogy nincs-e olyan tendencia, hogy egy egyébként magán, vagy egyesületi, vagy szervezeti levéltári kutatóintézetben tökéletesen hozzáférhető és transzparens irategyüttes most olyan helyre viszünk, olyan helyre államosítunk, amelyik viszont gyakorlatilag hozzáférhetetlenné lesz, hogy nincs-e olyan, hogy most egyik napról a másikra 18 folyókig iratkilométernyi iratanyagot el fogunk úgy költöztetni, hogy bizony a kutathatósága nehéz lesz, bocsánatot kérek, családira érintve, némi információ nekem is van. Azért komoly problémák vannak, nagyon nagy nehézségek. Meg kell teremteni a hitelét. Világos, hogy ezt nem a civil szervezetek fogják, de amit itt az előttem szólom, amit az előző főosztályvezető úr említett, tehát hogy azért a közgyűjteményeknek több pénzt kell rakni, és a közgyűjteményeknek valamilyen módon biztos, hogy hát erősebb, hitelesebb, és szakmai.
Köszönjük szépen. Hát igen, a közgyűjtemények azért bizonyos dolgoknak ki vannak szolgáltatva itt, amire tart a megszólaló. Tehát hogyha a magyar állam úgy tud, hogy költözni kell, akkor ez nem olyan egyszerű kérdés, és nem a közgyűjtemény dolgozó munkunkban még feltétlenül, hogy a hozzáférés és az iratoknak a további közelési mikén fog történni, hogy ezzel együtt is azért a közintézmények legbiztosabb helyek szempontjából. Van még valakinek felszólása? Köszönjük szépen. Nos, hát azt gondolom, hogy akkor pontot tettünk a mai nap végére. Talán holnap folytatjuk, mindenkit szeretettel várunk a holnapi napra is. A Veszprém TV-től azt kérdezték tőlem, hogy milyen kérdéseket vetünk fel itt a konferencián. Azt még csak elmondható volt, és hogy milyen válaszokat várunk. Nos, hát ez már jóval nehezebb kérdés, meglátjuk a végére. Látjuk, hogy egyre több kérdés is vetődik fel, és a válaszoknak a megadása viszont nem olyan egyszerű, és nem biztos, hogy holnap a nap végére eljutunk odáig. Mindenesetre nagyon köszönöm a kitartást, hogy ilyen sokan vagyunk még mindig, nem is tudom, hogy volt erre példa. Mindig ezt szokták mondani, hogy a közönség a legjobb közönség, én is ezt tudom mondani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételt, és nagyon remélem, hogy az online közvetítést is nézték néhányan. Arra nagyon kíváncsiak lennénk, hogy tényleg nézte valaki, úgyhogy amennyiben most hallja, akkor egy e-maillel a levéltár címére ezt megerősíthetné, vagy egy Facebook bejegyzéssel, hogy nézték-e a konferenciát, és hogy milyen visszajelzések vannak a konferenciára, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételt.